Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Amerikánó Podcast 4. adásában. Feledi Botthon vagyok, és november 5-ig minden csütörtök reggel 3-an jelentkezünk Kernel Zsolttal, ő Budapestről, Papsi Lárdal pedig Barcelonából, én kivételesen Budapestről, de általában Brüsszelből, hogy átbeszéljük, mire is érdemes figyelni az USA elnökválasztása kapcsán. A mai adásban a két párt alelnök jelöltjének, a republikánus J.D. Vance-nek és a demokrata Tim Walz-nak a TV vitáját fogjuk értékelni, melyre kedd este, október 1-én kerül sor New Yorkban. Utána pedig újra jelentkezünk egy feltörekvő politikussal, külön rovatunkkal, ezúttal Pete Buttigieg-nek, az Egyesült Államok jelenlegi közlekedési miniszterének és demokrata feltörekvőnek a politikai profilját fogjuk egy picit elemezni. Szeretnénk jelentkezni egy újabb minirovattal, ez pedig a helyreigazítás. Szerencsére a kommentelőknek és a saját figyelmünknek is köszönhetően úgy látszik erre is egy icipici szükség van. Először magamat szeretném korrigálni, mert hogy a múltkori adásban azt mondtam, hogy 36 éve nem volt már olyan republikánus győzelem, amely egyébként nem csak az elektori többséget, hanem a többségi szavazatot is elhozta volna. Ebből valóban kivétel a 2004-es George W. Bushnak a második győzelme. Ugye ez nem egy első nekifutás volt, ráadásul 2001-ben először Afganisztánt, aztán 2003-ban Irakot rohanták le, tehát egy háborús hangulatos, tulajdonképpen a statisztikámból kilógó történet volt, de elismerem, hogy itt bizony George W. Bush megszerezte mind a két többséget. Szilárd, esetleg te is beugrasz ebbe a rovatba?
Igen, igen, én is fordítva mondtam dolgokat, mert amikor a múlt héten beszéltünk arról, hogy milyen ilyen népszerűtlen trumpista jelöltek vannak különböző billegő államokban, akkor ugye azt mondtam, hogy a republikánus Kerry Lake, ő most kormányzónak indul Arizona államban, ami tévedés volt, azt két éve a 2022-es választásokon tette és kapott ki, most pedig szenátornak indul, mert megüresedik az egyik arizonai szenátor helye, ugye a Kirsten Sinemáé, aki hosszú ideig demokrata volt, aztán az utóbbi egy-két évben kilépett és függetlenként tevékenykedett a szenátusba, és egyébként jó is, hogy elrontottam, mert így akkor elmondhatom Sinemának az elmúlt 4 évből az egyik legemlékezetesebb gesztusát. Ugye Zsolt egy vagy két alkalommal ezelőtt beszélt, vagy mesélt arról, hogy John McCain milyen teátrális gesztussal szavazott, vagy védte meg az Obama egészségbiztosítását, amikor ilyen római szenátorosan, vagy római császárosan lefele fordította az ujját, és ezzel jelezte, hogy nem támogatja a republikánusok tervét, hogy visszavonják az Obamacare-t. Na és hát egy ennél sokkal kevésbé, hogy mondjam, szimpatikus gesztus kötődik Sinemához, de ugyanez a lefordított új, mégpedig 2021-ben, amikor a COVID helyreállítási pénzekről, vagy ilyen csomagokról szavaztak, COVID mentő csomagról, akkor volt egy ilyen kiegészítés, hogy bevezetnék a 15 dolláros minimál órabért, és akkor Sinema látványosan ellene szavazott, és ezt ugyanígy tette meg, hogy előre ment a szenátusba, még gyorsan hátranézett Mitch McConnellre, aki ugye a republikánusoknak a frakció vezetője volt, de azért hátranézett rá, hogy biztos-e, hogy látja, és akkor látványosan ellene szavazott ennek a minimálbér emelős dolognak, és egyébként ugye a Sinema az ilyen szempontból az egész Bideni gazdaságpolitikának az egyik ilyen nagy akadályozója volt.
No, hát ebből látszik, hogy annyira jók vagyunk, hogy még egy helyreigazításból is tudunk mélyfúrást csinálni. Köszi, Szilárd! Vágjunk bele abba, hogy október 1-én este a Vance Walz vita lement New Yorkban a tévében, és megint csak egy szép hosszú vitáról van szó, amiben meglepően sok policy kérdés, tehát szakpolitikai kérdés előkerült, ahhoz képest, hogy korábban az elnöki vitában mennyire személyeskedő hang nem volt. Nekem az volt a benyomásom, hogy két teljesen különböző szocializációjú politikus vitatkozik, hogy a fiatal Vance, aki hozza a retorikai fordulatokat, azt ügyesen, ahhoz képest ugye egy olyan kormányzóval, aki megpróbál a tényekről és arról beszélni, hogy mennyire nehéz politikát csinálni, hogy konszenzust kell találni. Tehát nagyon sokszor az volt a benyomásom, hogy két különböző generáció is találkozik. Igyekeztem elképzelni a nyugdíjas független szavazókat, hogy vajon ilyenkor Tim Waltznak behúzzák a strigulát, hogy na hát egyet tudnak-e vele érteni. És bizony néha megfutamodott ugye a televízió attól, hogy fact-checkeljenek, tehát ilyen szempontból egy olyan vitát láttunk, amiben nem volt élő fact-checking szemben az elnöki vitával, tehát a két jelölt egymást próbálta, vagy egymásnak tették fel a kérdéseket a moderátoron keresztül, hogy vajon ez tényleg így, vagy tényleg úgy van-e. Itt több szavazás is előkerült, hogy Vance támogatta-e vajon bizonyos dolgokat, legyen szó akár árügyi beavatkozásokról, vagy pedig az Obamacare-ről, az Affordable Care-ekről és másokról. Úgyhogy hát elég sok témakör volt, de nézzünk először egy általános benyomást. Nektek milyen érzés volt ezt a vitát nézni az elnök jelölti vita után?
Civilizált egyébként, és azt hiszem, hogy mindenkinek ez volt a legelső furcsa élménye róla. Az egyébként érdekes, hogy ez a civilizáltabbnak tűnő vita, ez ilyen Trump előtti, vagy poszt-Trumpi politikai virágot mutat-e nekünk. Tehát, hogy ide térünk-e vissza majd, hogyha nem lesz már Trump, vagy innen indultunk, és ez annak egy ilyen utolsó része volt. Ehhez hozzátenném még egyébként, hogy ugye udvarias vita volt, egy csomót beszéltek közpolitikai elképzelésekről, ugyan előre mindenki kiszpinnelte azt, hogy brutálisan támadni fog majd J.D. Vance, de ezzel kicsit, mint hogyha belemászott volna mindenkinek a fejébe, hogy ezt elterjesztette. Volt még egy olyan pletyka is, hogy arról fog beszélni, hogy van ez a Stolen Valor nevű ellopott dicsőség nevű kifejezés, amit arra mondanak, hogyha valaki katonai szolgálattal pózol, valódi katonai szolgálat nélkül, és hogy ezzel fogja vádolni a Wallsot a korábbiakhoz hasonlóan, és hát semmi ilyesmi nem volt, sőt, kifejezetten próbált szimpatikus lenni, egy csomószor mondták azt, hogy egyetértenek egymással, és hogy ebből a szempontból viszont érdekes az, hogy mennyivel kevésbé figyeltek erre a vitára. Tehát, hogy az is egy érdekes kérdés, ezt majd, hogyha a Trumpi világnak vége, akkor mi lesz a reakció arra, hogy hát hirtelen sokkal kevésbé figyelünk a politikára, mint Trump alatt. Hiszen most gyakorlatilag minden a politikáról szól, mert Trump szórakoztatóipart csinált belőle, és hogyha ebből valami hiányzott, akkor azért az a szórakoztatóipar volt. Nekem egyébként, hogyha konkrétan akkor kérdés is válaszoljak egy kicsit, hogy szerintem itt elég a vita kereteit tekintve elég egyértelműen a Vance nyert, minden klasszikus vita értelmezés szerint, de hogy az alelnök jelölt és elnök jelölti viták azért ilyen nem ennyire egyszerű dolgok. Hiszen arról van szó, hogy egy, mondjuk Amerikában ugye nagy kultúrája van ezeknek a vitaköröknek, a iskolákban is egy csomóan járnak vitaversenyekre, ott pontokat adnak érvelésekért, stílusért, jó visszavágásokért, és hajlamosak ezért az elemzők úgy kezelni ezeket a vitákat is, mint hogyha egy ilyen vita lenne, amit a végén valaki megnyer, aki többször riposztol jól, jobb stílusban beszél, okosabb dolgokat mond. Viszont ez ugye nem erről szól. Ezek arról szólnak, hogy szavazókat szólítsanak meg. Tehát lehet úgy is szavazót megszólítani, hogy az botton már említetted egy korábbi részben, hogy ugye Hillary Clinton megnyerte a saját vitáját, és mégis Donald Trump nyerte a választást. És itt se arról van szó, hogy ki mondott okosabbakat, meg szebbeket, meg riposztolt jobban, hanem hogy ki volt végső soron annak a nagyon kevés bizonytalan szavazónak szimpatikusabb, akiken ez a választás múlik majd. És ebből a szempontból, ezt majd nyilván jobban kifejtjük kicsit később, én nem vagyok benne biztos, hogy a Vance-nek ez annyira stabil győzelme volt.
Szerintem majd beszéljünk egy kört arról, hogy az egyetértési pontok, mert szerintem azért nagyon érdekesen mutatja azt, hogy egyébként hol van az amerikai politikának most a közepe, és ahhoz képest, hogy nem tudom én, 10 évvel ezelőtt hol volt az amerikai politika közepe, de hogy még picit én is most még csak így a stilisztikai résznél maradok, hogy szerintem, tehát az teljesen egyértelmű, hogy a gondolatainak az artikulálási képességében, tehát hogy érthetően, összefüggően kifejezd azt az üzenetet, amit át akarsz adni, abban J.D. Vance elég látványosan felülkerekedett. Tehát azért a demokrata jelöltnek, tehát a Waltznak azért volt elég sok olyan gondolatmenete, ahol nem teljesen lehetett érteni, hogy mit akar mondani. Szerintem az első kérdésre, az Izraellel kapcsolatos kérdésre ott így. Szóval én nem teljesen értettem egyáltalán, hogy mit akar mondani azon túl, amik így
ott az a kérdés az volt, hogy mit nem akar
két
mondani.
Kétpárti közhelyek, igen, mit nem akar mondani, de hogy azért párszor összetévesztette Izraelt Iránnal, tehát rosszul mondta, amikor Izraelt akart mondani, Iránt mondott fordítva, voltak ilyen, tehát tényleg ezek ilyen vitában nem gyakorlottság, vagy nem ez a fajta ilyen kifejezésmód az, ami neki működik. Volt egy ilyen pont, amikor a fegyvertartásról volt szó, és megkérdezték, hogy miért változtatta meg a nézeteit a korábbi nagyon fegyvertartás pártitól, most az ilyen korlátozóbbig, és akkor azt akarta mondani, hogy hát találkozott közben a lövöldözések áldozatainak családjaival, és hogy összebarátkozott velük, és ehhez képest azt mondta, hogy összebarátkozott iskolai lövöldözőkkel. Tehát, hogy voltak ilyenek, amik elég látványosan, szóval ezek az ilyen retorikai dolgokban sokkal erősebb volt. Nekem ez volt az egyik benyomásom, a másik meg az, hogy nem támadták nagyon egymást, mindenképp a Trump-Harris vitához képest sokkal kevésbé, vagy sokkal barátságosabbak voltak, az egyébként mit is jelent a két jelöltnek, és szerintem mind a kettőnek kellett hoznia ezt az ilyen barátságos formát, szóval ezt szerintem le is hozták rendesen, viszont a Volt esetében inkább tűnt ez szerintem egy ilyen kicsit gyávaságnak abból a szempontból, hogy tudta, hogyha ő beleszáll Vance-be, akkor visszafele is beleszállnak, és nem biztos, hogy ugyanolyan jól tud védekezni ezek miatt a retorikai ilyen gyengeségek miatt. A Vance-nél viszont ezzel azt próbáltam mutatni, hogy ő nem egy ilyen szélsőséges, nem tudom, kultúrharcos őrült, hanem aki tud
hanem egy nyugodt kultúrharcos őrült.
Igen, ilyen bipartisan, kétpárti módon tud konszenzuális pontokat keresni, tud kedves lenni, és ez szerintem folyamatosan sokkal gyakrabban használta ő a konszenzuális alapokat, tehát sokkal gyakrabban kezdte úgy a válaszát, hogy egyetértünk abban a kormányzó úrral, vagy hogy nem kérdőjelezem meg a kormányzó úrnak a jó szándékát ebben a kérdésben. Szóval, hogy ebben ő performálni akarta azt, hogy ő nem egy weird, ahogy ugye azt Volt kezdte elmondani annak idején, és így lett ő alelnök jelölt.
És talán az is érdekes, hogy egymás helyett egyébként ugye a főnökeiket támadták. Tehát a számlálók szerint is, ugye mind a kettő a másiknak a főnökét, azt viszont kétszer-háromszor nagyobb időmennyiségben támadta, tehát arra azért gondot fordítottak, hogy ott ezt kellően elkaszálják Trumpot és Harris-t. Valamelyik jó cikkben találtam egy 1984-es alelnöki vitára visszautalást, ahol Ferraroval akkor vitatkozott George W. H.W. Bush még, és összekeverte ugyanúgy Libanont és Iránt. És ugye az volt a poén benne, hogy ezután Bush felajánlja, hogy hát segítek önnek megmutatni ezt majd a térképen, és ez annyira ilyen túllőtt a célon az ottani vitában ezzel, hogy a vita után egyébként ebből ő rosszul jött ki. Tehát, hogy ugye 80-as évekről beszélgettünk, tehát, hogy van az a szint, amikor már nem vagy szimpatikus, amikor túl agresszív vagy, hát szerintem még erre is kell gondolni, hogy itt azért nem ez a teljes pályás letámadás van, hogy a szűk mellényben ott letolom a másikat a színpadról.
Ebben egyébként volt egy tök érdekes apróság itt is, hogy ugye a keleti parti elitek azok sűrűn figyelmeztetik az angolul kevésbé gyakorlott embert, hogy az Iránt azt angolul is Iránnak ejtik, és nem Irannek, ahogy azt szeretné ejteni egyébként az angol, és megfigyeltétek itt mindketten, ugye mindketten a Midwestről, középnyugatról származnak, és konzekvensen Irannek mondták, ami egy ilyen antielitista kiejtés dolog is lehet akár, vagy bele lehet látni egy ilyet is, hogy direkt nem úgy ejtik Irán nevét, ahogy a két parti elitek, hanem úgy, ahogy az embereknek egyébként az szájra esik.
Na igen, szóval, hogy itt vannak ezek a kis rejtett rétegek, és azt hiszem, hogy abban akkor megállapodhattunk, hogy volt azért jóval lassabban melegedett be. Tehát tényleg az elején követte el ezeket a hibákat. Talán második, harmadik kérdés volt már, amikor elkezdtek beszélni a különböző ipari történetekről, és ott a infláció csökkentési törvény, tehát a legnagyobb beruházást ezt nem ejtette ki. Tehát ott már én is úgy kapartam asztalt, hogy ez azért elhangozhatna a szájból, de végére belejött ugye az utolsó kérdések egyike volt a december, vagyis a január 6, tehát a kapitulói mostoma, de akkor ne szaladjunk előre. Kezdjük el a boldog résszel. Mit szóltok, hogyha az egyetértési pontokon átszaladunk? Én hármat írtam föl magamnak. Az egyik a szűrőszabadság, tehát hogy otthon lehet-e maradni a vállalat költségére, tehát hogy a TB milyen módon rendezi ezt, ugye oda át az Egyesült Államokban erre nincsen szabályozás, ezt fel is róják a moderátorok, hogy milyen egyetlen fejlett gazdaság, ahol erre nincsen szövetségi megfejtés, és ebben úgy tűnt, hogy nagyjából egyetértenek. A másik az a lakhatási kérdés volt, ahol legalább az alapokban, hogy valamit kellene csinálni, az működött. És talán ide sorolnám az elsőt, hogy Izrael kapcsán mindketten annyira óvatosan fogalmaztak, hogy nem tudtak nem egyetérteni, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ott a Trumpot ugye elkezdte szétszedni a valc, hogy lebontotta az atom megállapodást az elnöksége idején, és ennek lehet-e a következménye az, hogy most Irán ennyire agresszív, de az, hogy valamit kell tenni, tehát a jövőben mutató policy részen talán inkább egyfelé mutattak. Melyikkel kezdjünk? Hogy érzitek, melyik volt az, amelyik a leginkább, ahogy Szilárd, te fogalmaztál, mutatja most az USA politikájának a közepét?
Van egy ilyen holisztikusabb ránézésem, hogy gazdaság és ilyen társadalom politikai vagy ilyen elosztásbeli kérdésekben, ott valójában, amit Vance képvisel, az így a Bidenizmus, vagy a Bidenizmusnak egy ilyen light-up verziója. Tehát az nagyon érdekes volt, hogy mind a kettőnek úgy tették fel az első ilyen gazdaságpolitikai kérdést, hogy valósítaná meg ezeket a dolgokat úgy, hogy közben az államháztartási hiány ne szaladjon el, ugye, ami alapból el van szaladva folyamatosan.
The Wharton School says your proposals will increase the nation's deficit by $1.2 trillion. How would you pay for that without ballooning the deficit, Governor?
És erre így egyik sem csapott le, egy tradicionális republikán, tehát egy tradicionális vitában a republikánus oldal folyamatosan ezt az érvet használta volna a demokrata ellen, hogy igen, te itt költenél, hitelből költenél. Na ez most így a két moderátori kérdésen kívül egyszer nem hangzott el, ami szerintem mutatja azt, hogy Vance maga, ez nem egy teljes pártot mutat, vagy de hogy a Vance ilyen szempontból hol helyezkedik el, vagy hogy hol értett ezekbe a dolgokba egyet. És ami meg szerintem a másik oldalon, a bevándorlás kapcsán, a fegyvertartás kapcsán, meg szerintem igen ilyen az izraeli kérdés kapcsán volt az, hogy ott viszont valójában a Volt volt az, aki inkább ilyen hagyományosabb republikánus álláspontra helyezkedett.
Mielőtt átmondjuk a migrációra, szerintem érdemes itt a Bidenizmus már megállni, mert tényleg ugye, miközben volt, azt mondja magáról, hogy ő a szakszervezeti fiú, a közben munkásokról beszél folyamatosan a Vance, és azért Vance-nek ez az elhajlása, nem tudom mennyire a republikánus establishment része, de ugye ő benne az elmúlt időkben, sőt a könyvéből is, ez eléggé következik. Tehát ez egy izgalmas karaktere az ő republikanizmusának, hogy mennyire tudja behozni ezt a munkás részt, ami egyébként nyilván elengedhetetlen a hintállamokban ahhoz, hogy ők egyébként ott még ingaszalvazókat meg tudjanak szerezni.
És akkor itt most ajánlanám is egyébként a heti hírlevelünket, ami tegnap, ahogy ez az adás kijött, ahhoz képest tegnap este jelent meg a 24-en, amiben valami ilyesmiről írtam pont egyébként, hogy mennyire átalakul a két pártnak a gondolkodása mostanában. Amúgy még egy apróság, amit itt megjegyeznék, hogy ugye idéztek számokat, becsésekre, hogy mennyivel növelnék ezek a javaslatok az államháztartási hiányt. Ezek a Wharton School-nak a számai voltak, aminek a legismertebb alumnusza pont Donald Trump. aki kevésbé talán senki nem veszi figyelembe azt, hogy az államháztartási hiány pontosan hogy áll és hogy fog állni.
Ahogy Biden tanult a Trumpi, nem tudom, ilyen kereskedelmi politikából és hasonlókból, úgy most a republikánusok ebben az iparpolitikai részben haza kell hozni mindenféle termelőiparágakat, abban is egyetértés volt a két fél között, sőt nagyon érdekes volt, hogy egyébként még a Vance még a klímaváltozási részét is valójában, ugye Bidenék összekötötték a klímapolitikát az iparpolitikával, azt mondták, hogy hazahozunk munkahelyeket, és zöld munkahelyeket teremtünk itt. Ugyanerre a ritmusra beszélt a Vance is ebben a kérdésben. Tehát, hogy nagyon érdekes ez a dolog, úgy, hogy közben egyik részről sem hangzott el szinte a Biden neve. Tehát, hogy közben így itt van egy ilyen fajta ilyen gazdaságpolitikai kvázi konszenzus a Biden politikája kapcsán, de közben a Biden, mint név, annyira toxikus, hogy demokraták nyilván szabadulni akarnak ennek az emlékétől, tehát most Harris van. A másik oldalon meg szintén az van, hogy Vance végig Harris adminisztrációról beszélt, mint hogy a Kamala Harrisnek bármilyen amúgy befolyása lett volna erre az egész dologra.
Egyébként szerintem ebben borzasztó teljesítmény nyújtott a Volza, hogy ugye szinte folyamatosan arról beszélt a Vance, hogy mennyire fontos lenne újra Amerikában gyártani dolgokat, és hogy befektetni ebbe. És oké, hogy a Biden nevét nem akarják kimondani, de van ez a reshoring nevű kifejezés, ami kb. Ilyen újra partra szállást jelent, ami a gyártás hazahozatalátról beszélt, tehát hogy mennyi új gyárat sikerült hazahozni, és hogy ebben a Biden kormány elképesztően sikeres volt. Tehát a Bidenék iparpolitikájának következménye az, hogy irgalmatlan mennyiségű energia, megújuló energia gyártó fektet be az Egyesült Államokban. Rengeteg gyárat kezdtek el konkrétan építeni, de annyira, hogy még a taiwani TSMC, ami ugye a világ egyik, vagy a világ legnagyobb mikrochip gyártója, és elkezdett Amerikában gyárat építeni.
Arizonában, ugye, ahol egyébként 2021 óta stabilan 5%-os GDP növekedés van.
Igen. És meg egyébként is, tehát ez egész pont ezek miatt, vagy részben ezek miatt egyébként borzasztó nagy gazdasági növekedés van folyamatosan, és ugye az energiával példálózott a Vance egy csomószor, és hát láthatjuk pont a hírekből, hogy van ez a Three Mile Island nevű korábban kikapcsolt atomerőmű, amit most újraindítanak pont a Microsoftnak az AI adatcenter igényei miatt, és egy másiknak az építéséről is szó van most, tehát hogy még a nukleáris energiára is elkezdtek jobban ráfeküdni a Biden kormányzata, de ugyanilyen volt mondjuk konkrétan az energia forrásoknak a kitermelése. Ugye a Biden kormányzat több olajat termel, mint bárki valaha az Egyesült Államokban. Tehát soha nem termeltek ki ennyi olajat, mint amit ugye a háború kitörése után elkezdtek brutálisan emelkedni az energiárak, és akkor a Bidenék ráálltak arra, hogy gyakorlatilag az összes ilyen volt, valaki megírta, hogy a frackingnek mi a magyar neve, természetesen
repesztéses.
Na köszönöm, szóval hogy erre is ráfeküdtek, és tényleg az egész olajkitermelés brutális mennyiségben megy. És ezen nagyon felhúztam magam, hogy látszott nagyon, hogy a Vance-nek vannak kedvenc témái, nem is csak a bemelegedésből szerintem, hogy a végére egyszerűen jobb lett, mert kevésbé kezdett izgulni, de látszott, hogy mondjuk az abortusszal kapcsolatban és a fegyverviselés használattal kapcsolatban ő sokkal lelkesebben és őszintébben tud beszélni. Mert azok olyan témák, amik ilyen emberi oldalakat is érintenek. Nagyon plasztikusan ábrázolható emberi történeteket lehet elmondani. És közben viszont a gazdaságról, az energiáról, a külpolitikáról, ezekről semmit nem mondott, de úgy, hogy minnesotai kormányzókért egyébként alatta tök jó volt a minnesotai gazdaság.
Igen, tehát ami nekem a kérdésfeltevésben volt, így utólag visszatekintve a spektrumában egy picit elfogult, az az, hogy azért tényleg kihozták belőlük a vitáspontokat, és amit mi most végigbeszéltünk az olajjal kapcsolatban, ugye erre nem biztos, hogy a demokraták olyan büszkék, mert azért Biden nem ezzel kampányolt, hogy majd megneveli, nyilván akkor még ő se tudta, hogy jön a háború, de valóban megadták azokat az engedélyeket, és ezt csendben el szokták mondani, hogy itt is iparbarátok, és lám egyet is értenek sok mindenben. Az IRA, ugye ez az inflációcsökkentési törvény, ezt megszerette a korporát szektor, az a része is, amelyik nem volt addig demokrata. Tehát, hogy ennek főleg ugye a adókedvezmények miatt, ami gyakorlatilag nincs is felülről plafon húzva, tehát bármeddig elszaladhat, elképesztő módon tudja támogatni az amerikai ipart. Ott a kiberbiztonság, ami teljesen konszenzusos, és ami nem került elő, szerintem egyszer nem mondták ki Kína nevét, nem? Tehát, hogy Kínáról csak ilyen...
De hogy volt-e ott egészen pontosan?
Ja, igen, jó, de hát
szóval, hogy... Azt állítva, ami a legrosszabb válasza volt mindközül. Pontosítanék, mert valójában annyira nem volt rossz válasz, ahogy először reagált.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy tehát a kérdés ugye az volt, hogy volt-e ő a Tiananmen téri vérengzés idején Kínában, mert ugye korábban egyszer nyilatkozott így, ám úgy tűnik, pont egy Minnesota-i oknyomozó,
Hongkongban.
Hogy nem volt ekkoriban. Még a hongkongi látogatásra is más időpontra esett, mint amikor Pekingben a nagy leszámolás volt, és akkor Zsolti nem tudott folytatni.
Ja igen, és erre ugye az első reakciója az volt, hogy van ez az alapvető politikus képzés, hogy egy ponton a vitában próbáld meg elmondani a saját önéletrajzodat, és ezt a Vance rögtön az első kérdésre válaszként megoldott, amikor elmondta, hogy ő honnan érkezett, mi a háttere, hova megy, hiszen nem nagyon ismert emberekről van szó egyik alelnök jelölt esetében sem. És hát máshol egyébként nem volt igazából helye ennek a Woz számára, úgyhogy most meghallotta azt, hogy hát ugye a tanári karrieréről kérdezik, hiszen ő tanárként ment Hongkongba és Kínába tanítani, úgyhogy akkor az első válasz az volt, hogy ezt egyszerűen figyelmen kívül hagyta, és elmondta, hogy ő hogy lett a Nemzeti Gárda tartalékosa, hogy nőtt föl, hogy lett tanár, milyen jó tanár volt, elment Kínába tanítani, ajánlja mindenkinek, és közben egyébként valamennyire utalta arra, amit utána később kimondottak vele, hogy ugye Knuckleheadnek, ami ilyen, nem tudom, bugyutának nevezte magát időnként, hogy van egy ilyen tulajdonság, így időnként ő egy kicsit bugyuta, de aztán ki is mondatták vele, hogy egyszerűen valószínűleg elfelejtette, és hogy elismerte, hogy rosszul mondta. Nem akkor volt ott, később volt ott a fejében, ott volt a demokratikus tüntetések alatt, de a fejében összemosódott a kettő, viszont ezt nagyon-nagyon rosszul mondta. Tehát a második válasz az egy ilyen külön Twitter kivágás szintjén maradt, az elég béna volt. Talán a legbénább pontja az egésznek.
De ez tény, hogy Kína csak ebbe az összefüggésbe hangzott el, ez tény.
Ami azért is érdekes, mert hogy ugye mind a kettőnek fontos. Tehát a J.D. Vance-nek ugye az a mániája, hogy azért nem kell Ukrajna önvédelmét támogatni, mert azt a pénzt Tajvan önvédelmére kell költeni, hiszen Kína az ellenfél. Ami egyébként nem tudom, hogy a vele szövetséges Orbán kormányhoz elérte már, de itt azért lesznek töréspontok akkor is, hogyha Trump nyer. És hát Kína ugye az egyik legfontosabb külföldi kapcsolata a Tim Walls-nak is, támadják is ezzel a republikánusok rendszeresen. Egyébként tök furcsa külföldi kapcsolatai vannak. Kína az egyik, ahol rendszeresen járt tanítani, és még tök jóban van, sokat járt Szomáliával és Norvégiával, a két olyan országgal, akiknek sok bevándorlója lakik Minnesota-ban.
Volt szerencsém megfordulni Minneapolisban és a Szent Paulban, ez a kettő nagyon közel van egymáshoz, és ott ugye egy 20 000 fős szomáli közösség él, ami elképesztő feszültségekhez vezetett. Emlékeim szerint ez úgy klasszikusan a Sólyom végbeszélyben című film idején kerültek ők oda, tehát amikor 90-es évek elején ugye ment ez a szomáliai első nagy belháború, és egyszerre érkeztek. Tehát nekik a 2015 az ebben a Minnesota-ban az megvolt a 90-es években, és elképesztő erőforrásokat tettek az integrációba, ami nyilván, amikor mi még ott voltunk Covid előtt, akkor is ez egy zajló és érdekes folyamat volt. De egy kormányzóként végignézte, és ezek óriási különbségek, tehát akár a Springfield-i epizód, amit megint össze-vissza kicsavarta a haitiaknak a macska evését a J.D. Vance, ehhez képest tényleg az látni, hogy normálisan policy tapasztalatból, szakpolitikai tapasztalatból beszél a Woltz, és akár keresi ezeket a közös pontokat. Lehet, hogy nem akarta Vance annyi közös pontot találni. Tehát azért az a benyomásom, hogy túl sok közös pontot ugyanúgy nem kerestek, mint hogy túl agresszívek se akartak lenni. Tehát azért volt egy ilyen szélesebb palló, amiről nem akartak egyik irányban sem lemenni. elmehetünk abba az irányba, hogy...
Na, bocsánat, csak még igen. Egy picit ezt az iparpolitika, meg ezeket és a Kína dolgot, hogy szerintem itt két dolog van, az egyik, hogy miért nem... Szóval, hogy a republikánusoknak ez az egész Kínáról beszélni, ugye ezt Trump csinálja, a J.D. Vance nagyon csinálja, de ugye ott van a másik szárnya a pártnak, és ott van a ott vannak nagyon erős üzleti érdekek azzal kapcsolatban, hogy Kínával igenis üzletelni kell. Tehát ugye csak a Elon Musk, mint aki ugye a szólásszabadság nagy hírnöke, de azért, hogyha Kína kér valamit, akkor azért azt megcsinálja, mert ha nem, cserébe a Tesláját, amelyiknek a gyártási kapacitásainak egy jelentős része Kínában van, akkor problémái lesznek. Tehát, hogy van ez a vonal, de ugye ez a Mitch McConnell vonal, akik kezdetektől, vagy hogy nagyon évtizedes távlatban nagyon szoros kínai kapcsolatokat ápolnak a republikánus párton belül. Tehát korábban, amikor Trump ugye a párton belül egy ilyen szélrőjövő, vagy hogy mondjam, ilyen insurgent felkelő volt az establishmenttel szemben, akkor ez a Kína kérdés sokkal erősebben tudott jelentkezni, mint most, amikor egyébként tehát Trump maga a közepe a republikánus pártnak, és akkor ilyen egyesítenie kell sokkal inkább Kína kapcsán. A másik meg az az érdekes, hogy ugye igen, ez az iparpolitikai zöld átállás, hogy az elejétől fogva Bidenék, amikor ezt a csomagot kidolgozták, vagy ezeket a csomagokat kidolgozták, akkor az volt az egyik kérdés, hogy ezt hogyan Trump biztosítjuk be. Tehát hogyan biztosítjuk be azt, hogy 4 év múlva adott esetben visszajön Trump, és az egészet lenullázza. És ezt úgy próbálták bebiztosítani, hogy egy olyan ilyen érdekelt koalíciót rakni össze vállalatokból, főleg, vagy nagyon sok esetben egyébként republikánus államokból, létrehozni, megerősíteni egy olyan ilyen nagyvállalkozói kvázi tőkés koalíciót, aki érdekelt lesz abban, hogy az IRA, tehát például ez az infláció csökkentő csomag, ez továbbra is működjön, és ez egyébként egész szépen összejött olyan államokban is, olyan billegő államokban is, mint egyébként Georgia, vagy Észak-Karolina, vagy Arizona, ahova nagyon sok pénz megy tényleg, nem csak az IRA-ből, de a chip törvényből, meg hasonlókból, de olyan államokban is, mint nem tudom én, Tennessee, ami ilyen full republikánusok. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes ez, hogy így próbálták bebiztosítani, és hát úgy látszik abból, amit most J.D. Vance mondott a vita alapján, nem tűnik teljesen hülyeségnek az, hogy ha visszatérnek, akkor valamilyen formájában ezek a támogatások és ezek az iparpolitikák megmaradnak.
Térjünk át a vita legdurvább pontjára, amiből a legtöbb mémet láttam azóta is. Ez ugye a január 6-ról szólt, a Kapitólium ostromáról, hogy megpróbálja a Tim Walz kihúzni J.D. Vance-ből, hogy az a választás már pedig elveszett. És ugye erre se hajlandó válaszolni J.D. Vance, hogy igen, nem. Ugye azt tudjuk, hogy ő nem volt ott aznap a kongresszusban, tehát ő nem szavazott, de utólag mindig azt mondja, hogy ha szavazhatott volna, akkor ugye beállt volna a mellé a több mint 140 republikánus mellé, akik nem ismerték el a választás eredményét, és aztán ugye ez brutális erőszakba torkolott az összecsapó rendőrök és a tömeg között. Itt utána arra is rámegy a volt, hogy vajon a mostani választásnál lesz-e készfogás, tehát elismeri a vesztes, hogy vesztes, a győztes pedig győztes, és itt mondja ő ki, hogy talán ebben vannak a legtávolabb egymástól az álláspontok. Tehát amit a republikánusok látnak a világból, ugye minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy a republikánusoknak minimum egy szűk többsége a mai napig azt gondolja, hogy a 2020-as választást azt ellopták, tehát az valahogy el lett csalva. Ugye ez a narratíva továbbment, a jogi perek ezekkel elvesztek, de ez ugye nem zavarja a választók és az információ buborékban élők egy jó részét, vagy pedig már ugye azt gondolják, hogy az igazságszolgáltatás is a demokratáknak dolgozik, tehát mindenki talál magyarázatot a saját narratívájának a kitámasztására. Vajon a választókat meg tudja ezt szólítani, ez egy másik kérdés, mert azt láttuk, hogy ez az, amiről Kamala Harris eléggé leszállt, hát sokkal inkább a hétköznapi problémákról beszéltek ehhez képest is az előző vitában. Itt is utolsó kérdésként került elő, de mégis ezt hozta ki a tüzet Tim Walzból. Hogy látjátok, van ennek következménye? Lesz ennek még folytatása, hogy vajon elismerünk egy vereséget?
Szerintem Itt kell egy kicsit a Tim Walz, vagy a J.D. Vance-nek a karakteréről beszélni, az, hogy erre válaszolsunk rendesen. Úgy ugye részben kiderült most emiatt, a vita miatt, hogy miért lett J.D. Vance Trump alelnök jelöltje. Tehát, hogy mire gondoltak akkor, amikor ő lett. Mert az van, hogy egy kicsit olyasmi feladata, mint ami mondjuk nálunk a Orbán Balázsnak, hogy a főnöke ad hoc döntéseit, vagy transzakcionális döntéseit, azokat egy ilyen értelmiségi ködbe burkolja, és megteremtse az értelmiségi hátteret mögöttük, hogy ez miért nem egy random bemondott mondat, miért nem egy praktikus politikai tranzakció, hanem miért van ennek valójában értelme, ez egy okos, ilyen nagy stratégiai dolog, csak egy J.D. Vance-ben egy kicsit jobb, mint Orbán Balázs. És,
nem is értem, miért mondod ezt.
Na, és hogy ezért is én pont beleraktam a már emlegetett hírlevélbe egy cikket erről, ami az Atlanticon volt egy tök jó cikk, ahol elmentek egy több J.D. Vance fórumra, és hogy miért szeretik egyébként a Trump rajongói J.D. Vance-t. Mert illetvenesen ennek az emberek egyébként nincs annyi karizmája, mint Donald Trumpnak. Tehát egyszerűen nem elég érdekes ember ahhoz, hogy ez föltűnjön, viszont tényleg az van, hogy szeretik azt, amit a Trump mond, de azt szeretnék, hogyha valaki megmagyarázná, hogy ez miért nem hülyeség. És ebben a J.D. Vance tök jó. És ezt egy csomószor meg is csinálta. Viszont ehhez kell ez a hiperambiciózus, a sikerért bármilyen elvet és morális álláspontot feladó J.D. Vance-i karakter, amit ő hoz. Tehát, hogy tényleg az, hogy Hitlernek neve, Amerika Hitlerének nevezte Trumpot, majd utána az ő alelnök jelöltje lett. Elmondta már a Trump elnöksége után, hogy Trump nem tudta végigvinni a gazdasági populizmus, teljesen sikertelen volt, majd most arról beszél, hogy mennyire jó volt a Trump elnöksége alatt. És egyébként is az egész Vance karakter az arról szól, hogy látod rajta, hogy mennyire akarja, és talán túlságosan is akarja. És lehet, hogy emiatt nem lesz szimpatikus egy csomó ember számára, de hát nyilvánvaló az, hogy egyébként ebben az egészben tök jó. Tehát az egyetlen dolog, amiben jó a Vance, az, hogy vitatkozzon. Ilyet végzett jogász, okos ember, tök nagy gyakorlata van abban, hogy újságírókkal leáll vitatkozni ezekről a dolgokról, és akkor így derül ki, hogy egyébként tényleg azért van ott, hogy legyen egy értelmiségi oldala is ennek az egésznek. Fölmerül egyébként a kérdés, már részben elfelejtettem, hogy mire kezdtem el válaszolni, de viszi.
A január 6-ás szóváltásra.
Na igen, és hogy ebből is az jött le, hogy mennyire politikus. Tehát az, amikor megkérdezik, hogy Donald Trump elvesztette a választást. Ezt kérdezte tőle Walls. Amire azt mondta, hogy Tim, én most a jövőre szeretnék koncentrálni. Tehát ez a legsikamlósabb, politikusabb válasz, amit egy ilyenre adni tudsz. És én ezért mondtam az elején, hogy hiába érzem azt, hogy egyébként a Vance megnyert ezt a vitát elég masszívan, egy csomó mindenben sokkal jobban teljesített. Én nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy pont ezek miatt, a sikamlóságok miatt olyan igazán szimpatikus lesz, és át tud állítani szavazókat.
Ezen én is gondolkodtam, és én előre is azt gondoltam, hogy egyébként azt a hátrányt, hogy én annyira nem tudok ilyen, nem tudom, artikuláltan, blablabla vitatkozni, mint ez a másik csávó, aki ugye Yale Law School-t, Yale jogi egyetemet végzett, azt akkor ki lehetne domborítani valahogy, tehát hogy a Wolfsból igazából az hiányzott, hogy ezzel szemben kidomborítsa azt, hogy én akkor igen, ez az ilyen kis, pont ez az ilyen common sense, ez az egyszerű józanésszel gondolkodó ember archetípusát ki domborítani, és igazából Vance játszotta el azt a szerepet is, ezt az ilyen árvalányhajas értelmiségi, aki nagy képet lát, és 3D-sakkot, és nem tudom én mi, de ő is, aki folyamatosan a józanészre hivatkozott, a józanész megoldásokra, és szerintem ezt ki lehetett volna a Waltz részéről élezni, hogy igen, mondott ezeket a dolgokat, hogy munkásosztályban meg mi, de azért mégiscsak nézzük meg, az összesünk köz, vagy itt a színpadon állók közül neked van hatalmas vagyonod, te végeztél nem tudom én milyen elit egyetemen, és így tovább, és én vagyok meg az, aki a kis bénzsa vidéki, amivel viszont lehet szimpatizálni.
Egyébként ezt ráadásul tök ügyesen csinálta korábban, mert volt egy csomó beszéd, amiben ugye volt ez a fordulat, amit mondott, hogy amikor elkezdett beszélni, mint a Walls-ról mondom most, hogy Walls azt mondta a Vance-ről, hogy mint a legtöbb ember, akit a középnyugatról ismerek, J.D. Vance a Yale-re járt.
Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale. Had his career funded by Silicon Valley billionaires. And then wrote a bestseller trashing that community. Come on!
That's not what middle America is.
Igen, tehát a két szerep itt nagyon kirajzolódott, és mind a kettő előadta azt, hogy mennyire mélyről jön. Ugye a G.D. Vance talán egy picit jobban karakterizálta, ami miatt még hihetetlenebb volt, hogy ugye drogos édesanyával, nagymamánál, ételjegyen, és ez talán kétszer-háromszor is elsütötte az adás alatt, hogy ő mennyire mélyről jön.
I was raised in a working class family. My mother required food assistance for periods of her life. My grandmother required social security help to raise me, and she raised me in part because my own mother struggled with addiction for a big chunk of my early life.
Amit talán el is hinnénk neki, csak annyira meg akar minket erről győzni, hogy egy fokkal nehezebb. Miközben pont a, nem is tudom, a karaktere, az berendezése és minden együtt a Waltznak azzal, hogy ő elmondja, hogy foci edző volt, hogy tanár volt, hogy katona volt, egy fokkal kredibilisebbnek tűnt most ebben a vitában, aztán nyilván ezen még lehet morfondírozni, hogy mennyire, és az én szememben ez a két szerepért nagyon különbözőképpen össze a január 6-os kérdésnél. Ugye fölteszi azt aztán talán a volt, hogy te mit csináltál volna, vagy mit fogsz csinálni a következő Mike Pence pillanatban. Ugye Mike Pence volt Trump alelnöke, aki végeredményben eldöntötte január 6-án, hogy azért tovább megy ez a elismerése a elektori döntésnek, tehát hogy Biden be fogják tudni iktatni. Tehát szembe ment Trump akaratával, ha úgy tetszik. És ezt veszegeti aztán volt, hogy nekünk ez a dolgunk, mint a elnököknek, és engem ezért választott Kamala Harris, mert tudja, hogy ha kell, akkor én a demokráciát fogom választani helyette. És ugye ez a visszakérdése, hogy te kit fogsz választani, Trumpot vagy a demokráciát. És képes vagy rá felnőszel a feladathoz. Tehát itt tényleg egy államférfinak a szánybontogatását látjuk Tim Woodsban, hogyha most optimistán olvasom, és a megkísértést a másik oldalon a G.D. Vance-nél, hogy hát amikor majd ott lesz ez a döntés, akkor te a saját jövődet ápolod-e vagy sem. És ez azért egy komoly, egész szép befejezés.
Ez egyébként szerintem egy tökéletes, hogy a vita következményét tekintve a Trump, tehát ez a kit választaná dolog, ennek lesz következménye, vita következményeit tekintve is, ez most egy kiváló mondat volt, de hogy induljunk ki onnan, hogy Donald Trump az ő vitáját elvesztette. Mivel később Kamala Harris-t értelmi fogyatékosnak nevezte, ezért ezek szerint Donald Trump az egy értelmi fogyatékossal szemben elvesztette a saját vitáját, és most egyértelműen az elemzői konszenzus, hogy J.D. Vance megnyerte a saját vitáját. Ugye Trumpról tudjuk, hogy egy borzasztóan egoista ember. Mennyire fogja zavarni az, hogy most napokig arról fogunk beszélni, hogy J.D. Vance megnyerte a saját vitáját, és ő nem. És hogy egyébként tényleg látszott ebből a vitából, meg a vita színvonalából, hogy egyszerűen a Trump mentálisan nincs ott, hogy ugyanezt le tudja folytatni bárkivel. Ez a vita, ez lehetetlen lett volna úgy, hogy Donald Trump benne van. Sokkal érdekesebb lett volna nyilván, de egyszer nem lehetett volna megcsinálni. Mennyire fog ez éket verni közéjük? Mennyire zavarja majd Trumpot az, hogy Vance sikeres volt ebben?
Egyrészt nem erről fogunk napokig beszélni, mert az tényleg nem volt az, szóval, hogy ez egy fél hírciklusnyi dolog, tehát hogy nyert, de erről tényleg egy fél hírciklus, és holnap este már tök más dologról lesz, mert az annyira nem volt releváns, és ráadásul annyira nem is volt izgalmas, hogy ebből, tehát mondjuk ha azt a, hogy mit lehet kivágni belőle és teríteni social médiába, akkor azért az sokkal kevesebb, mint ami a korábbi vitánál volt. Másrészt meg ez már korábban is felmerült, mert ugye tényleg, tehát amióta alelnök jelölt lett Vance, azóta ami több mint 100 újsági interjút adott. Tehát, hogy folyamatosan megy, és ez már felmerült, hogy ezt nem irigyeli-e meg Trump, és hogy egyébként jobban tudja ezeket, és hogy amit én olvastam, ilyen belsős infókat, az, hogy egyrészt nagyon tetszik neki, hogy ilyen szép szakálla van, szóval jól néz ki.
First things kellene, first.
Több szakállas politikus kellene a politika, az amerikai
pedig ugye gyűlöli Trump a szakállakat, híresen.
De ezt nagyon szereti, és a másik meg, hogy jól harcol, és ez így imponál neki, tehát amit akart tőle, hogy így jól harcoljon a tévében, azt hozza, tehát hogy én nem hiszem, hogy ez éket verne közéjük. És Trump amúgy is megmondta, hogy az alelnök full irreleváns.
Igen, tehát azért a Trump felfogása ebben lehet, hogy más lesz, mint amit a gyakorlat mutat, és ugye azt egyszer meg kéne beszéljük, hogy igazából még kik a G.D. Vance támogatói. Tehát a emlékeim szerint ugye a Heritage alapítvány igazgató könyvének, hogy is volt, hogy ki írt kinek előszót? Tehát, hogy ott elég szoros a
kapcsolat. Kevin Robertsnek Kevin Roberts új könyvéhez írta a J.D. Vance az előszót, ami nem a Projekt 2025, tehát nem ahhoz, hanem azt legyártó Heritage vezetőjének az új, illetve most már nem a vezetője, mert olyan jól sikerült ez a tanulmány, hogy le is váltották miatta. Hát ő az egyik, meg hát Peter Thiel.
Igen, tehát ugye az ipari oldalról. És azért ez egy érdekes játék lesz, hogy kinek hol van az embere egy potenciális és leendő Trump kabinetben. Tehát, hogy J.D. Vance-et kik fogják próbálni befolyásolni, ki az, aki a Trump családon keresztül kapaszkodik föl. Ne felejtsük el, hogy itt azért a autoriter világ nagy része befizette magát a golfklub tagságba. Tehát itt annyi furcsa bejárat van ebbe az érdekes Trump world-be, amiben egy játékos lehet ez az alelnök, és szerintem lehet, hogy a Vance alulbecsli azt, hogy mennyire lesz instrumentalizálva. De ez azt hiszem kivezet minket a vitából ez a kérdés. Akarunk még valamit a vitához mondani, vagy hogy érzitek, hogy mehetünk a rovatunkra?
Szerintem átmehetünk arra az emberre, aki J.D. Vance-t játszotta. Akkor a feltörekvő politikusokról szóló részben a Pete Buttigieg-ről fogunk beszélni. Azért róla fogunk beszélni egyébként most, mert azon kívül, hogy feltörekvő és tehetséges politikus, Tim Walz felkészítésében ő volt az, aki J.D. Vance-t játszott a vita partnerként. Ami nem annyira meglepő, mert egyébként egy csomó nagyon hasonló dolog van bennük, és mondta már korábban idézett Atlantic cikk volt az, ahol az egyik Trump rajongó nő gyakorlatilag a Trump Buttigieg-ének nevezte a J.D. Vance-et, ami egy ilyen vicces leírás, egy gyakorlatilag ilyen, nem tudom, patriarha, új katolikus, posztliberális arca kapcsolatban, de hát egy csomó szempontból megáll, mint annyiban mindenképp, hogy ugye Pete Buttigieg is egy viszonylag szegény, egyébként nem nagyon szegény, és viszonylag tanult, de hogy most el is felejtettem, hogy igen. Szóval egy indiánai családból jött, és egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon okos arc, aki kifejezetten jól vitatkozik, ez látszik rajta. Tehát a Harvardon és Oxfordban végzett, Rhodes Scholar volt, mint hogyha az egész életútját úgy rakták volna össze, hogy a végén kijöjjön belőle egy amerikai elnökség, egy dolgot kivéve. Ugye volt a tengerészgyalogságnál volt konkrétan aktív kombatgyűtén, és utána 8 évig vezette South Bend városát polgármesterként Indiánában, megpróbálkozott állami hivatalért is, de ott kikapott, és ott egy elég nagy ugrás volt egyébként ezután, mert hogy így egy rövidebb kitérő után egyből elnökjelöltnek pályázott, ugye pont 2020-ban, én egyébként akkor kifejezetten nagy Buttigieg rajongó voltam, aztán Biden később a teljesítményével meggyőzött valójában, de itt ez volt, hogy az egyiket azt hiszem majdnem meg is nyerte, vagy talán meg is nyerte.
Megnyert egyet, igen, Iowa-t.
Megnyert egy előválasztást, Iowa-t, ami... Igen.
Meg, de azt állította magáról, és ezt mindenki elhitte, de igen.
Na mindjárt majd jön a Szilárd az opponensem a Buttigieg-izmusban, úgyhogy mindjárt el fogja mondani, hogy milyen rettenetes ember, én megpróbálkozom az, hogy elmondjam, hogy miben a tehetséges, meg ilyen szimpatikus az embereknek. Ugye az, hogy a Biden, miután eldőlt, hogy Biden lesz a jelölt, utána Buttigieg nagyon látványosan beállt a Biden mögé, és azt csinálta, amit most is csinál Harris mellett, hogy nagyon sokszor megy el a Fox News-ra, ellenséges közegbe, hogy ott próbálja bizonyítani tök jó média szereplőként azt, hogy miért a Biden a jó választás. Vagy most a Harris miért jó választás. És ebben ő kifejezetten ügyes, ezt úgy hálálta meg Biden, hogy berakta a kormányába. Kormány az Egyesült Államokban teljesen más, mint Magyarországon. Egyrészt ugye Magyarországon a kormány a parlamentnek tartozik felelősséggel, Amerikában az elnöknek, emiatt egy kicsit talán kevésbé is fontos, és akkor pont megnéztem egyébként, hogy kik azok az emberek, akiket a Biden kormányából fejből fel tudok sorolni. Ezt most tőletek is mindjárt fel fogom, nektek is felteszem a kérdést, hogy ki az, akire emlékeztek?
Hát mindig csak a külügyminiszter, nem? Meg a védelmi miniszter, tehát a két
nemzetközi. Nem éri googlezni, látom a szemüvegedben csillogni az internetet.
Nem, de tényleg.
Na, hát igen, egyébként a Blink, Blinkent ugye mindenki el tudja mondani, talán még Lloyd Austint is Ukrajna miatt, szerintem az Alejandro Mayorkas még sokszor előkerült, ugye az amerikai belpolitikában jellemzően, tehát szerintem Magyarországon ő se, azért, mert kifejezetten rosszul kezelte a határt.
Meg impeachelte is a képviselőház.
Igen, délretert, és egyébként, hogy jobban megnézed, akkor ott van a Janet Yellen például, aki ugye korábban a Fed elnöke volt, tehát vannak azért ismert nevek, de hogy automatikusan kb. A Blinken ugrik be, aki a külügyminiszter, és neki is nyilvánvalóan vannak egyébként még további politikai ambíciói, meg Mayor Pete, aki egy közlekedési miniszter. Szóval ez azért nem az a cucc, az amerikai Lázár János gyakorlatilag.
Így van, igen, és tehát úgy, hogy bármelyik miniszter lehetett volna attól, az még Mayor Pete, tehát megtartotta volna ezt a nemzeti láthatóságát. Ahogy Zsolt így végigsorolta az ő lépcsőjét, mielőtt még jön az opponencia, egy pillanatra hagy érezzük itt Magyarországon magunkat távol Amerikától, mert hogy ugye ő is mennyi mindent letesz az asztalra. Tehát nem arról van szó, hogy ír egy könyvet, egy hilibilit, és utána hirtelen felemelik, hanem tényleg egy demokratákhoz
képest. De egyébként írt egy könyvet.
Ami tök jó, csak nem azért emelik be. Vagy mondjuk nem olvastam, hogy annak ellenére, de egy abszolút szuper karrier után, ahol tényleg aztán a polgármesterséget is kipróbálva szépen oda megy. Ugye ez most a republikánus vezetőknél, akiket Trump kiválaszt, nem tűnik feltételnek. Tehát a meritokráciáról itt elmerenkednénk egy 5-10 percben, de hallgassuk meg Szilárd opponenciáját.
Várj, még három dolgot el akarok mondani róla. Kettő egészet és kettő felet inkább úgy módosítanám. A két egész közül az egyik nagyon fontos dolog az, hogy vállaltan meleg. Ő volt az első vállaltan meleg amerikai elnökjelölt. Hogyha azt feltételezzük, az egész életét úgy rakták össze, hogy ő amerikai elnök lehessen, akkor ez az a rész, amit nem úgy raktak össze. Egyébként van két örökbefogadott gyereke és egy férje. A férje elég aktívan szerepelt az elnökválasztási kampány alatt, most már sokkal kevésbé szerepel aktívan. Most hirtelen is feltettem, mi volt a másik, hogy elmondom a két felet. Az egyik az, hogy majdnem újságíró lett belőle, gyakornok volt egy Chicago-i oknyomozó műsorban. A másik fél az, hogy híres volt arról a Biden első ciklusa alatt, egy csomó ilyet olvastam, hogy ugye mindig az van, hogy ha új elnök van, akkor az valahogy átalakítja Washington DC-nek a hangulatát, hogy máshova kezdenek el járni emberek, mert mindenki hatalom körül akar lenni. És mivel Biden a Covid közepén lett elnök, ezért tökre nem alakította az ő elnöksége át a várost annyira. És ugye a Mayor Pete volt az, aki így a legelérhetőbb ilyen politikai spinnelő volt, tehát hogy bármikor le lehetett vele ülni, beszélgetni, elmondott dolgokat, összekötött emberekkel, és egy nagyon aktívan próbálkozott ezzel. És mire befejeztem ezt, eszembe jutott a másik nagy dolog, amiben nyilván majd a Szilárd bele is fog kötni, a McKinsey. Tehát az nagyon fontos, hogy ugye Pete egy McKinsey-s tanácsadó volt egy jó darabig. És ezt szinte föl is dobtam, hogy kössön bele a Szilárd, mert én nagy örömmel fogom hallgatni, ugyanis nekem is elég erős averzióim vannak bármilyen McKinsey-s tanácsadóval szemben.
Hát úgyhogy hajrá! Macron is egy nagy tanácsadó cégnél volt, úgyhogy vannak ilyen politikusaink, akik megfordulnak ezekben, de tény, hogy a Harvard Oxford McKinsey az egy erős amerikai elitív. Szilárd?
Hát Rhodes Scholar főleg.
Ja, szóval, hogy én igazából pont innen akartam indulni, nem a McKinsey-től, arról is akarok mondani majd két szót, de én pont az amerikai meritokráciának a szépségeiről akarnék két percet így gondolkodni, mert hogy tök fontos, és nagyon tisztelek mindenkit, aki sokat tanul, én magam is igyekszek tanulni, és ezáltal előre jutni, ez szerintem egy tök szép, tök jó. Van viszont az a része a dolgoknak, hogy amúgy jól szituált elit gyerekek, akiknek jó a CV-jük, azokról egyébként úgy unblock azt feltételezzük, kvázi, mintha vennénk egy részvényt, és ránéznénk egy részvényre, hogy hát ez így ennyit hozott, nem tudom, így ilyen iparágban van, ez felfutóiparág, nem tudom mi, és akkor veszek egy részvényt, és akkor várom, hogy az növekszik annak az értéke. Hogy kicsit ezekkel az emberekkel is ez van, hogy így ránézel a CV-jére, és akkor így azt feltételezed, hogy hát ő akkor biztos, hogy tehetséges, okos és valami. És szerintem az a helyzet, hogy Mayor Pete ezt a politikai karrierje során egyébként nem bizonyította, csak most a közlekedési minisztériumi tevékenysége alatt, például amikor Ohio-ban volt a nagy vonat szerencsétlenség East Palestine-ba, akkor több mint egy hét telt el, hogy egyébként először megszólaljon ebbe az ügybe, ami mégiscsak, hogy mondjam, szóval probléma. És nem kell ehhez zseninek lenni, hogy egyébként, hogyha van egy hatalmas vonat szerencsétlenség, ahol egy egész városra ilyen toxikus, mérgező gázak, füstök borítják el, akkor adott esetben neked közlekedési miniszterként lehet, hogy egyből meg kéne szólalnod, és nem két hetet várni, oda menni. Szóval ezt
akarom mondani. És hogy tanult azért, mert...
És hogy bocsánat, csak az, hogy igen, ő az önéletrajzában úgy adja el, hogy amikor először nagyvárosba járt, akkor hogy csodálta, hogy nem tudom én, óra van a torony tetején, és meg tudja nézni az időt, meg valami, de hogy ő valójában az Egyesült Államok egyik leggazdagabb elit, vagy ilyen magánegyetemének, a University of Notre Dame-nek, egy egyébként katolikus, gyökerű, egyébként jó minőségű egyetem kampuszán nőtt fel, hiszen mind a két szüleje egyetemi tanár volt ezen a kampuszon, és egyébként ezen a kampuszon is van olyan torony, aminek a tetején óra van. Csak ezt most így a CV... Vagy a
Már az egyik szülője Máltáról jött, szóval még ilyen világfi. Hát a Buttigieg az egy viszonylag gyakori név, vagy ennek valamilyen formája viszonylag gyakori állítólag Máltán, mert
szóval, hogy
édesapja.
Hosszan, vagy röviden csak annyit akarok ezzel mondani, hogy szerintem van ez a, hogy szerintem tényleg egy reprezentatív politikus, mert reprezentatív politikusokról próbálunk itt beszélni, csak hogy szerintem az a politikus, aki valójában nagyon keveset gondol dolgokról, önmaga előrejutásán kívül nagyobb más céljai, mondjuk a közösség, a közjó szempontjából nincsenek, és technikai értelemben viszont tök jól, tök tehetségesen tudja azt szolgálni, hogy előrébb és előrébb jusson. És szerintem ez amúgy egy globális politikai archetípus. És akkor a McKinseyhez tényleg csak annyi, hogy szerintem igen. Szóval azért valaki most, hogy hol dolgozott, az önmagában nem jelenti azt, hogy jó vagy rossz, vagy nem tudom én milyen ember. Arról viszont érdemes beszélni, hogy az a fajta gondolkodásmód, a kormányzási mód, ahogy ezek a nagy consulting cégek elképzelik a dolgokat, és ugye a Mariana Mazzucato nevű angol-olasz közgazdásznak van egy friss könyve erről egyébként, hogy hogyan kannibalizálja egyébként ez az egész ipar magát, a kapitalizmus, tehát hogyan teszi rosszabbá, és ha nem akarunk ilyen Mariana Mazzucatót olvasni, akkor egyébként nagyon ajánlom a John Stewartnak azt a sketchét, amiben elmagyarázza, hogy miért repülnek le a Boeingnek az összes, vagy miért van ennyi baleset mostanában a Boeinggel, hogy így a Boeing gépekről hullanak le a, nem tudom én, az ajtók, meg egy csomó ilyen cucc. És ez pont az a sztori, hogy ez a világ egyik legstabilabb, legmegbízhatóbb, legjobb minőségű, tehát tényleg a cégvezetés, az alapítók, mindenki a minőség és a biztonságnak egy ilyen, tényleg ilyen fetisizálása működött, és egy 100 éves, nagyon stabil, nagyon megbízható brand, jönnek ezek a consultingos tanácsadók, gyorsan szépen kivesézik az mindent, amitől értékez a cég, és kiviszik osztalékként a részvényeseknek, és onnantól ez a cég egy rossz minőségű valami.
És ott hagyott konkrétan két embert az űrben is. Egyébként itt John Oliverre gondoltál, ugye nem John Stewartra?
John Oliverre, igen, bocsánat. Belinkeljük majd ezt a YouTube sketchet, vagy YouTube-on is fenn van ez a sketch a Boeingről.
Lehet, hogy a leírásod az én szememben egy picit jobban passzolna a G.D. Vance-re. Tehát az, hogy egyből szenátornak elmegy, az egy egészen másik történet, akárhonnan származtatja is magát, mint az, hogy egyébként egy tanult elit gyerek hajlandó elmenni polgármesternek. Tehát azért ebben...
De itt azért a J.D.
Ebben van különbség.
Bocs, hogy a J.D. Vance mögött azért szerintem van még egy nagyon erő. Tehát hogy tényleg nagyon hasonló a karakterük, és az is, hogy mennyire akarják ezt az egészet. Szerintem ebben az esetben egyébként Buttigieg mellett szó, hogy J.D. Vance a rasszizmussal megtagadta az én szememben a családja egy részét is, hiszen neki egy indiai származású a felesége, és hát ilyen vegyes gyerekeik vannak, tehát, hogy, és ezek után mondja azt, hogy egyébként tömeges kiterepítésekre van szükség, miközben, hogyha valamit felvállalt konzekvensen a Buttigieg, az a saját homoszexualitása volt, és az, hogy, hogy ez normális, meg hogy ezzel együtt kell élni, és ezt el kell fogadni, és ott van J.D. Vance mögött Peter Thiel, aki nélkül nem nyerte volna meg, tehát hogy aki nélkül nem lett volna ott Trump mellett, Trump nélkül nem nyerte volna meg az ohiói szenátor választást, hiszen nem tudom, 5.-6. helyen volt csak előtte jócskán lemaradva, és utána a Trumpnak a mögé állása volt az, ami neki elhozta a győzelmet. Szóval, ja, tök hasonló karakterek. Egyébként szerintem Szilárd egyetértene veled valamennyire Obama is ebben, hiszen ugye nem véletlenül beszélt a demokrata küldőgyűlésen pont arról, hogy inkább a Tim Walz az a típusú ember, akinek politizálnia kellene. Ő nem azt mondta, hogy inkább, hanem hogy Tim Walz az, akinek politizálnia kellene, aki egy helyi tanár, foci edző.
És de a másik oldalról... mindenki politizáljon, én ezt abszolút támogatom.
Na de pontosan, tehát hogy mit várjunk az elit gyerekektől? Hát nem még mindig az a legjobb, hogyha bent van a közéletben, és egyébként nem csak pénzt akar keresni a McKinsey-nél? Tehát valahol...
Hát figyelj, Donald Trump akarjon, bárcsak kizárólag pénzt akarna keresni a McKinsey-nél, és egyébként nagyjából ugyanezt gondolom Bobby Kennedy Jr.-ról is.
Na és ez a másik probléma, és talán itt ér össze a kettő történet, hogy ugye hogy lehet előre jutni a politikában, és ebben az, hogyha te szépen fölküzded magadat, és tényleg látsz szavazókat az első naptól kezdve, amikor benne vagy ebben a politikai struktúrában, az egy másik történet, mint amikor ejtőernyőznek emberek a közepes és közepesnél magasabb posztokra. Tehát ha ezt egy párt képes kitermelni, hogy azért a többsége az valóban végigmenjen a politikai iskolán, és ugye ez az, amit akár a német CDU-nál is láttunk még a régebbi időkben, hogy tényleg végig kellett menni a helyi, föderális, a többi szinteken. Ebben érdekes lenne egy statisztika, hogy vajon most hogy néz ki a két párt. Lehet, hogy itt még mindig a Trump történet az fölül rátevődik a republikánus pártra, de ha lemennénk kormányzati vagy kormányzói szintekre és állami szintekre, akkor picit más látnánk. És ebben megint a J.D. Vance lók ki az én szememben, de hát most el is mondtuk, hogy a Trump rakéta mennyire kellett az ő háta mögé ahhoz, hogy egyáltalán az legyen aki. Tehát nem véletlen, hogy beállt a Trump mögé ezzel a teljes lendülettel. Befejezhetjük a rovatunkat, és ezzel befejezhetjük az adásunkat. Ennyi volt mára, nagyon köszönjük a figyelmeteket, és jövő csütörtök reggel pedig újból érkezünk. Ha tetszett az adás, akkor vigyétek hírét, ismerőseiteknek is küldjétek át a linket, kövessétek a Partizánt és a Partizán podcast csatornáit, illetve a Partizán social médiás felületeit, mert ott mindig posztoljuk is. Ezen túl pedig a 24.hu-n látjátok, hogy mindig lesz egy cikk, ami már szerdán beharangozza, hogy mikről fogunk beszélgetni, vagy pedig feldolgozza azt, ami kimaradt az előző adásból. Vagy csak kapcsolódik az elnök választáshoz, és még egy további réteget kiás nektek. Ha pedig szeretnétek hétről hétre értesülni a világ legfontosabb eseményeiről, akkor iratkozzatok fel a heti feledire, ezt én küldöm ki minden szerda reggel, illetve regisztráljatok a 24.hu oldalon, ne maradjatok le Kernel Zsolt és kiváló kollégáinak az írásairól. Ha regisztráltok, akkor több tartalomhoz fogtok hozzáférni. Úgyhogy ha szerdánként keresétek ott az egy-egy amerikános cikket, és igyekszünk azokba mindenféle további jó gondolatokat becsempészni, hogy legyen miről vitatkoznotok még nektek is a sör alá tétek és a lila romkocsmák szürke homályában a novemberi választásig. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!